Szeretettel köszöntelek benneteket.
Bocsánat, átállok.
Okay. Nyissuk ki a Bibliánkat a 127-es Zsoltárnál, és az egész, nem hosszú ez a Zsoltár, az egész Zsoltárt fogjuk felolvasni, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát 127. Zsoltár. Zarándok ének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek. Az agyamék gyümölcse, jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülői fiak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Urunk, hálát adunk a te igédért. Kérünk most téged, hogy tedd meg azt a csodát, hogy megértjük igazán a mi szívünk mélyéig. Uram, vágyunk arra, hogy taníts bennünket, vezess bennünket. Hisszük, hogy a te igéd igazság. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Ennek a hónapnak a témája Isten az egyház építő. Egy kicsit próbáljuk meg elhelyezni ezt a mai üzenetet ebben. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek az Isten, amikor mint építi az egyházát, akkor mi a legkisebb egység, ami az egyház építésben, hát mint egy építőanyag? Nem, igen, egy személy. Tehát a legkisebb egység az te vagy. Tehát mindannyian, akik itt vagyunk, és akik már a Krisztusnak adtuk az életünket, mi az Úrnak az egyház építésében vagyunk egy tégla, mondhatjuk így. Egy építő elem. És ez független attól, hogy lesz családod, nem lesz családod, egyáltalán hogyan fogod élni az életedet. Ha te élsz és Krisztusban élsz, akkor te egy tégla vagy. Ha úgy vagy most itt, hogy még nem adtad át az életedet Krisztusnak, akkor egy leendő tégla. Lehet, hogy már dolgozik rajtad Isten, már gyúr, formáz, lehet, hogy épp a kemencében vagy már, de ha kész leszel, és az pedig az újjászületés, a megtérés, akkor te is egy tégla leszel. Mi a második legnagyobb egység? A család. Igen, a család, ami lehet egy házaspár, lehet házaspár gyerekekkel, lehet egy olyan család, amelyiknél van nagymama, gyerekek, aztán szülők, sokféle család van, de igen, mondhatjuk az Isten igében, hogy Isten az egyházát azt családokban építi. És ezért is nagyon fontos, hogy mai korban, amikor tudjuk, hogy a család az egy nagyon nagy támadásnak van kitéve, és a családnak a kereteit akarják átalakítani, akkor mi ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond, hogy a család az egy férfi és egy nő házasságából indul, és aztán pedig gyermekek születnek, és így néz ki egy család. És ettől mi nem tudunk eltérni senkinek a kedvéért, akkor sem, hogyha valaki ettől ezen megbántódik. Hát a mai nap ilyen értelemben az Isten, mint egyházépítő, a családról lesz szó, nem véletlenül, hiszen ma Robinak és Szandinak a pici babáját fogjuk majd bemutatni, áldást kérni rá, Viktóriára. És erről lesz most szó, és az ige is, a 127. Zsoltár is a családról szól. De azért, hogy picit elhelyezzük a többi dolgot is, menjünk tovább. Mi a következő legnagyobb egység Isten országában? A gyülekezet, igen, a helyi gyülekezet. A helyi gyülekezet az, ami a következő legnagyobb egység, és ebben, aki él és új életet kapott, az be tud, ebben biztosan be tud lépni. Ugye az, hogy kinek van családja, meg nincs, ez már nem csak tőlünk függ. De az a dolog, hogy te egy gyülekezethez elkötelezd magad is, oda tartozzál, az tőled függ. Mert az Isten azt akarja, és te tőled függ, hogy te csatlakozol rá. Aztán mi a negyedik egység az Isten országában, Isten egyházában? Ez már nehéz kérdés. Az egyház, mit értünk az egyházon? Ugye a Krisztus nagy egyháza, én azt mondanám, itt lehet azt mondani, az ötödik. Hát mi még csináltunk emberek még egyet a kettő közé, amit úgy látom azért, hogy Isten azért elhordoz. És ezek a helyi felekezetek, mondhatnánk így, így elvannak, és azt látjuk, hogy Isten igen, dolgozik ezekben a felekezetekben, és bár ez nem az ő akarata volt, de igenis mondhatjuk, hogy igen, az is egy egység, hogy Magyarországi Baptista Egyház, az is egység, hogy Evangélikus Egyház, és így még sorolhatnám. Egyetlen egy fontos dolog van, amitől kereszténynek mondhatunk egy felekezetet, az, hogyha azt vallja, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, és ő azért jött el, hogy a mi bűneinket megváltsa, és ő benne van üdvösségünk. Aztán sok dologban esetleg nem értünk egyet, de ha ez megvan, akkor igen, mondhatjuk, hogy ez is Krisztus egyházához tartozik. És aztán az ötödik, ugye a legnagyobb, az a Krisztus láthatatlan egyháza, amiről volt szó 3 héttel ezelőtt, hogy hogyan is épít Isten az ő láthatatlan egyházát, ha emlékeztek, István megkövezésén keresztül néztük meg, hogy Isten hogyan is munkálkodik. Múlt héten volt szó, aki ott volt szombaton, ezen a csodálatos esküvőn, volt szó arról, hogy Isten hogyan építi a házasságot, és két embert, a boldogságáról mi az ő elképzelése, és a mai napon pedig a családról lesz szó. De egy picit azért visszautalnék egy-két dologra. Emlékeztek talán, hogy 3 héttel ezelőtt, amikor az apostolok cselekedetekben megnéztük István megkövezésének a környezetét az igében, akkor volt 7 kérdés, amit föltettünk, amiből mondtam, hogy mindenki egyet, vagy maximum 3-at válasszon. Nem tudom, emlékszel-e arra a kérdésre, hogy mit választottál? Ez egy fontos dolog. Akkor is mondtam, hogy ugye, ha 48 órán belül nem foglalkoztál vele, akkor veszed fejszenyele. De még van esély most fölfrissíteni, úgyhogy gyorsan elmondom azt a 7 kérdést, és ha úgy érzed, hogy hú, nagyon szerettem volna, de most már nem is emlékszem, akkor talán így eszedbe jut. Ugye első kérdés az volt, hogy te kőtemplomba vagy közösségbe jársz-e? És itt a kőtemplomot egy kicsit tágabban érteném, hogy te eljársz egy gyülekezetbe, ahol kapsz egy szolgáltatást, de nem kötelezed el magad, én szerintem az is egy kőtemplomba járás. Vagy pedig egy valódi közösségbe jársz-e? Aztán a második kérdés volt, hogy emberi erővel vagy lélek által viszed véghez a dolgokat. Ugye emlékeztek, mondtuk, hogy ez nem fekete vagy fehér, tehát mondjuk a 0-tól a 100%-ig el tudod magad helyezni, hogy mennyi az emberi erő az életedben, és mennyi az, ami a lélek által van. Aztán a harmadik kérdés, hogy a magad ura vagy, vagy gondoskodásra szorulsz. Hogy éled az életedet? Meg tudsz mindent csinálni, te a magad ura vagy, vagy tulajdonképpen gondoskodásra szólsz. Lehetsz egy 55 vagy 60 éves férfi, akkor is úgy vagy, hogy Istenem, itt vagyok, de rád szorulok, mert magamtól nem tudok semmit megcsinálni. Aztán a negyedik kérdés, hogy számodra a kereszténység egy időtöltés, vagy Krisztus követése? Időtöltés, hogy benne vagy a keresztény kultúrában, és az egyébként nagyon jó és áldásos, és azt szeretném mondani, hogyha valaki hit nélkül a Biblia igazságait próbálja élni az életébe, abból is van áldás. Az jobb, mint hogyha hit nélkül nem a Biblia értékrendjét csinálja. De az, amikor azt mondta, hogy követett Krisztust, abban valami minőségi más, különleges áldás van. Aztán a következő kérdés, az ötödik, hogy nem tudod, hogy miért is vagy itt, vagy tudod, hogy miért vagy itt. Most konkrétan akár ezen a mai napon, de inkább úgy értem, hogy az egész itt ezen a bolygón, hogy mit keresel te itt, hogy tudod pontosan, hogy miért vagy itt, vagy nem tudod. Ugye ebbe is a 0 és a 100% között lehet elhelyezni magunkat. Aztán a hatodik kérdés így szólt, hogy az életet akadálynak, vagy próbának tekinted. amik körülvesznek téged. Akadály vagy próba. Minden, ami ér bennünket. Mi úgy vagyunk nagyjából, hogy szeretjük, hogyha úgy, mint kés a vajba, simán mennek a dolgok, de hát nem így történnek a dolgok. És hogy tekinted, hogy amiben vagy most, az egy akadály vagy egy próba. És az utolsó kérdés pedig így szólt, hogy amikor a többi emberre nézel, a világra nézel, akkor kiakadás van inkább benned, vagy egyfajta szeretet. Egy Istentől való szeretet és ragaszkodás abban az értelemben, hogy szeretnéd hordozni azt a feladatot, amit Krisztus adott neked abba, hogy mindazok felé szolgálj, akik még nem ismerik az Urat. Na hát ez volt a hét kérdés. Múlt héten meg tudja valaki fogalmazni, emlékeztek rá, hogy mi volt a fő üzenet a mennyegzői prédikációban? Csak kíváncsi vagyok, hogy lehet mindenkinek sok-sok más lehet, de volt egy nagyon fontos dolog, ami ugye a boldogságról volt szó, és hogy a boldogság az, hogy hát nem megtalál bennünket, mert sokszor így érezzük, hogy hát megtalál bennünket a boldogság, akkor boldogok vagyunk, ha meg nem talált meg, hát akkor boldogtalanok, hanem a boldogságnak ára van. Ez volt a fő üzenet, és hogy ezt meg kell fizetni. És ha nem vagyunk hajlandók megfizetni, akkor nincs boldogság. Ilyen ez a világ, így épül föl Istennek az országa, és ez egy férfi-nő kapcsolatban is igaz, meg nagyon igaz, hogy ára van annak, hogy boldogságban éljél. És azt jelenti, a boldogság az azt jelenti, hogy áldott vagy. Na hát a mai nap pedig arról lesz szó, hogy hiába vagy megelégedve. Tehát hiába vagy megelégedve. Kicsit kibontom, hogy mit is gondolok ezen. Hiába éled az életedet, vagy megelégedve éled az életedet, mert tudod, hogy nem hiába van az életed, és jól vagy ebben az életben. Hogyan éled az életedet? Itt is elhelyezhetjük magunkat egy skálán, nem úgy van, hogy valaki tökéletesen meg van elégedve, meg minden hiába van az életében, de hogy állsz ezzel? És ennek a végpontja majd a halálunkkor lesz, amikor elköltözünk erről a bolygóról, hogy visszatekintünk, és azt nézzük, hogy na, hiába éltük az életünket, vagy az élettel betelve, ahogy az Isten igéje mondja, megelégedve tudunk eltávozni erről a bolygóról. Ha elolvastuk ugye a 127. Zsoltárt, akkor ott sok érdekes megállapítás van. Én így kérdésekké formáltam, amikről szeretnék beszélni. Például, hogy mikor nem építi a házat az Úr? Mert úgy mondja, ha az Úr építi a házat, akkor mi van? De mikor nem építi a házat az Úr? Vagy mikor nem őrzi a házat az Úr? Vagy mit jelent az, hogy hiába, mert azt olvassuk, hogy hiába keltek korán, és feküztök fáradtságot szerzett kenyereteztek, hogy akkor mit jelent az, hogy hiába? És a végén meg van még egy olyan is, hogy de akit szeret az Úr, annak álmában is ad eleget. Hát kit szeret az Úr? Kit szeret az Úr? Hát ezek a kérdések voltak így bennem, és amikor az életünkre, meg a családunkra tekintünk, akkor ezek elég fontos kérdések. Az életünket feltesszük valamire általában. És van egy olyan kor, amikor még úgy érezzük, hogy még lehet változtatni. Megpróbáltuk ezt, egyetemisták elvégeznek egy évet, aztán rájönnek, hogy hát ez nem az ő világuk, elmennek egy másik egyetemre. Valaki sokszor rájön, hogy nem az ő világ, és még 40 éves korában is egy új egyetemet kezd éppen el, az már nem annyira jó. De még úgy érezzük, hogy még előttünk van az élet, és még bármit lehet változtatni. Aztán, ha rátettük valamire az életünket, akkor jön az a szakasz az időben, hogy küzdünk, a küzdelmek szakasza. Mi például annak idején rátettük az életünket, akkor, hogy elköltözünk Budapestre a Sopronba, építünk egy házat, boldogan élünk, még meg nem halunk a gyerekekkel, és küzdöttünk, építettük a házunkat, Jutka keverte a maltert, én meg falasztam, és nem tudtuk, hogy egyáltalán mi lesz ebből valaha valami, küzdelmes időszak volt, valaki sokat dolgozik, hogy vehessen egy lakást, stb. Tehát föltesszük az életünket valamire, és csináljuk. És ebben az időszakban nem annyira tekintünk ki, nincs is időnk azzal, hogy egyáltalán gondolkozzunk valamin, hanem csak csináljuk. Amire föltettük az életünket, a házasságra, akkor abba küzdünk, a munkánkban, és így tovább, és így tovább. És aztán eljön egy olyan kor, amikor az ember kezdi érezni, hogy most már nem nagyon lehet váltani. Tehát már én most ebben a korban vagyok, ilyenkor van a férfiaknak, most már én ezen állítólag túl vagyok, mert valaki megvizsgált engem, és már túl vagyok rajta, a életközepi válság, és akkor érzi a férfi, hogy fú, hát még lehet, még nem csináltam, még nem vitorláztam példát, ezt most kéne elkezdeni végül is, így 50 vagy 45 éves korban, vagy valami, és kezd érezni, hogy fú, azért már újat már nem lehet kezdeni. Ha valaki megpróbálkozik vele, de általában nem megy. Egyszer valaki megfogalmazta, az nagyon tetszett, amikor mondta, hogy tulajdonképpen ő 65 éves volt, azt mondta, hogy hát ebben az időben már az a más a fiatalkorhoz, hogy a perspektíva már nagyon lecsökkent. Tehát ugye amikor az ember 25 éves, akkor ó, hát még mennyi idő van még. De hát amikor 65 éves, akkor már ha jó egészségben vagyunk, akkor is már azért hát már 50 évben nem gondolkozunk általában, hanem egy kicsit azért kevesebben. Szóval eljön az a kor, amikor már nem nagyon lehet új dolgokra feltenni az életünket. Hozzáteszem, hogy amikor valaki akár 60 évesen dönt az Úr mellett, akkor az Úr természetesen egy újat kezd az életébe. És még nagy dolgok lehetnek, most nem erről beszélek, hanem azért az egész életéből, hát az előtte levő 60 év az már megvolt. Tehát azt már nem lehet újra csinálni. És végül, amikor az ember már ott van, hogy már úgy nagyjából úgy elfáradt, úgy az élettel, akkor hát ott van az eredménye az életének, és azt nézheti. És még persze egy csomót tud tenni, de már ott aztán már végképp nincs az, hogy na, akkor most új életet kezdek. Szóval nem mindegy, hogy mire tesszük föl az életünket, és itt a család tekintetében Isten mond valami nagyon fontosat, amire érdemes feltenni az életünket. Van itt ebben a Zsoltárban egy kérdés, ami nincs megfogalmazva, de ott a háttérben, ha olvassuk ezt a Zsoltárt, valahol megjelenik, hogy van valami mélyebb kérdés ennél, ezeknél, hogy mikor nem építi az úraházat, meg mikor, vagy mit jelent az, hogy hiába. És én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy mit jelent az Úrban bízni igazából. Most a család tekintetében. Hogy tudom úgy leélni az életemet a családom építésében, hogy bízok az Úrban? Hogy mit jelent ez valójában? Mert persze, aki megtért, hát bízik az Úrban. Na de hogy ez gyakorlatban ez hogyan tud megmutatkozni? Egy picit akkor nézzünk bele ebbe a Zsoltárba. Tehát úgy kezdődött, hogy itt az első három kérdés az így szólt, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Hát tulajdonképpen mikor nem építi az Úr a házat, mikor nem őrzi a házat, mikor van az, amikor ő nem száll be a hétköznapi terheknek a hordozásába. Mert úgy néz ki, hogy lehet, hogy van ilyen. És hogy mikor? Hát én nem tudtam mást megfogalmazni, mint azt, hogy ha nincs rá szükség. Tehát az Úr nem egy tolakodó Isten, tehát ő nem úgy van, hogy mondom neki, hogy Uram, hát én mindent meg tudok csinálni, ő azért a titokban tevékenykedik, és azért mindent kiigazít. Nekem azt mondja, hogy hát figyelj, ha mindened meg tudsz, csináljad. Végülis megvan neked erre a szabadságod. És tulajdonképpen, ha őszinték vagyunk, és megnézzük a családjainkat, Isten nélkül is tudjuk építgetni a családot, nem? Hát rengetegen építik Isten nélkül, lesz is, lesznek gyerekek, lesz egy háza, kinek ez lesz, kinek az lesz, tehát valami lesz belőle. És akkor azon gondolkoztam, hogy mi fog akkor abból hiányozni? Most akkor, tehát mi lesz az, ami hiányzik abból? És úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy végül is el fog készülni a család, és most itt nem csak a házra, ugye, meg ilyen dolgokra gondolok, hanem tehát kész lesznek gyerekek, még akár unokák, meg lesz egyfajta közösség, de egy valami nem lesz benne. Nem lesz benne az, amit az Úr tud beletenni. Az nem lesz ott. Az nem lesz benne. Így gondolkoztam erről, hogy milyen példát is lehetne erre mondani, és hát ugye, mint építőipar iránt nagy érdeklődés mutató ember, ilyen példák jutnak eszembe, hogy annak idején például, amikor építettük a házunkat Sopronba, nem nagyon volt pénzünk, és hát például a járólapozáshoz nem hívtam szakembert, mert hát az elég drága volt, hát többet kért, mint maga a járólap. Úgyhogy én magam életem első és utolsó járólapozását megcsináltam. És hát az olyan volt, hogy amikor letámasztottuk a széket, akkor így mindig volt valahol, tehát úgy be kellett találni valami helyet, ahol úgy lehet rendesen ülni. De hát tudtam, hogy hát ennek ez volt az ára, hogy nem volt pénzünk. Tehát igazából ott volt a járólap, de valami hiányzott belőle, hát az, amit egy szakember bele tudott volna tenni, hogy az sík. Ugyanezt lehetnék sok-sok dologra még mondani a házba, és mindig, amikor az ember maga csinál meg valamit, és találkozik mondjuk egy szakemberrel, akkor azt mondja, hogy fú, hát te figyelj, azért ezt máshogy is meg lehetett volna csinálni. És hogyha szóltál volna, sokkal jobb lett volna. Na most, engem ez nem zavart egyébként, feleségemet jobban, hogy mozog a szék, de túléltük azért ezt a dolgot, de ugyanez van az életünkkel kapcsolatban. Hogyha azt mondjuk az Úrnak, hogy hát figyelj, nincs rád szükségem, persze nem így szoktuk ezt kifejezni, hanem finomabban, különböző metakommunikációval, akkor ő nem teszi bele azt, amit ő bele tud tenni a házasságunkba, a családunkba. És akkor nem lesz benne. Lesz, tehát fog működni. De nem lesz benne az, amit Isten tud beletenni a házasságba és a családba. És ez nagyon nehéz megfogni, hogy mi ez. Mik ezek a dolgok, amiket, hogyha Isten építi, ha ő építi, akkor benne lesz. A végeredmények azok inkább ismeretesek, mint amik azt mondanám, hogy hú, van egy mély békesség a családunkban. Egy olyan Istentől való megnyugvás, szeretet. Lehet, hogyha egymás mellé rakunk két családnak mondjuk a hétköznapjait, alig veszük észre. Itt is veszekedtek, ott is veszekedtek. Tulajdonképpen nem tűnt ki, hogy most melyik a jobb. Lehet, hogy találunk olyan napot, amikor egy olyan család, amit nem épít az Úr, az nagyobb békességben van kívülről, mint éppen akit meg épít az Úr. De mégis, amikor egy mély békességünk van, és érezzük, hogy ez jó. Jó itt lenni. Amikor a gyerekek úgy vannak benne, hogy hú, annyira jó otthon lenni. Amikor azt látom, hogy a gyermekeimből az lesz, amit Isten akart, és nem az, amit esetleg a szülők ráerőltek, vagy ami éppen adódott, ezek nagyon megfoghatatlanok. És ezért nehéz. Ezért hisszük el, hogy tulajdonképpen mi magunk is meg tudjuk csinálni. De legyen ez a mai napnak egy nagyon fontos üzenete, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor nem lesz benne az, amit csak ő tud beletenni. És ezért nagyon-nagyon fontos azt mondani, hogy hívjuk be az Urat. Hát én azért nem hívtam szakembert, mert nem volt pénzem. És ebben meg is nyugodtam. Tehát most se csinálnám másképp, mert most se lenne akkor pénzem. De az Úr nem kér ezért semmilyen fizetséget. Ő azt mondja, hogy itt vagyok, és ő alig várja, hogy hívjad. Hogy azt mondja, hogy Uram, gyere! Mert én nem tudok mit kezdeni ezzel a feladattal, és csak vele tudom megépíteni az én házamat. Aztán azt olvassuk az igében, hogy hiába, és mit is jelent akkor ez a hiába? Mert azt mondjuk, hogy igen, föl lehet építeni egy családot Isten nélkül is, de ha azt mondja az Úr, hogyha ő nem nincs benne, akkor hiába van az egész. Akkor hiába lesz házad, hiába fogod őrizni akármilyen őrzővédő szolgálattal a vagyonodat, hiába lesz kaja, akkor nem lesz meg az, amit Isten tervezett. Éppen pár nappal ezelőtt a feleségem olvasott az interneten egy történetet, amit elmondott nekem, majd mondja, hogy jól mondom-e, hogy szülők beiratták a gyermekeiket ilyen túlélő táborba, nem olyanra, mint hogy tegnap voltunk, egyébként az is elég túlélőre sikeredett, már sötétbe értünk a hegyről, de jó volt. Elizának külön gratulálok, mert végigcsinálta, nagyon nagy hős volt. De nem ilyenbe, hanem ilyen egyhetesbe iratták be a gyerekeket, és akkor hát milyen milyen dolog ez, ugye, hogy hát azért iratták be, mert hát már nem tudták megnevelni őket, nem tudtak már velük mit kezdeni. Ezek ilyen nevelhetetlen, olyan gyerekek, akik tényleg nem lehet őket megnevelni, hát el kell küldeni egy ilyen dologba. Jó nagy pénzt kell ezért fizetni, és állítólag nagyon sok gyereknél kiderült, hogy úgy azt fogalmazták meg a tábor végére, hogy ennyi odafigyelést, mint ezektől a úgynevezett, hát ilyen bunkó túlélő emberektől, akik ott ugye kezelésbe vették őket, kiképző tisztek, nem kaptak a szüleiktől előtte levő 10 évben összesen. És akkor kiderült, hogy hopp, miről is van szó. Hogy mi talán sokszor azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgok azokat majd már az iskolába, majd itt, meg ott majd megkapnak a gyerekek. De nem. Ezt nekünk kell megadni, és csak akkor tudjuk igazán megadni, ha az Úr építi a mi házunkat. És hogyha nem az Úrral építjük a házunkat, akkor nem csak az, hogy nem lesz benne egy csomó dolog, amit az Úr tud beletenni, hanem ennél még súlyosabb, amit mond Isten igéje, hogy hiába lesz. És visszatekintünk majd 65 évesen, és azt mondjuk, hogy fú, kezdjünk egy új életet, menjünk vissza a gyerekekkel, de ezt nem tudjuk megcsinálni. És hogyha nem akarjuk, hogy hiába legyen, akkor be kell hívnunk az Urat az életünkbe, a családunkba. És van itt egy csodálatos ígéret, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És emlékeztek, föltettük ezt a kérdést, hogy kit szeret az Úr? Hát, kit szeret az Úr? Hát mindenkit szeret az Úr, nem? Mindenkit szeret az Úr, minden embert szereti, annyira szereti, hogy az életét adta érte. De akkor mégis, hogy mit jelent ez a dolog? Meg egyáltalán mit jelent az, hogy álmában is ad eleget? Én úgy mondanám, hogy ennek a végkifejlete, hogyha majd elköltözünk erről a földről, akkor egyfajta megelégedettséget tudunk elmenni, hogy hú, annyi mindent elrontottam, meg annyira nehéz volt, de így végignézek, és hát elkészült. Így voltunk mi a házunkkal. Mondjuk, ha eladtuk, akkor sem volt teljesen kész még, de úgy néztük, hogy hú, hát azért ahhoz képest, hogy elkezdtük falazgatni kettesben, hogy végül is elkészült. És hogy így fogsz visszanézni az életedre, hogy sikerült. Mert az Úr benne volt. De akkor kit szeret az Úr? Mit értsünk ezen, hogy de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget? Én úgy tudom csak fogalmazni, hogy hát ha azt mondjuk az Úrnak, hogy nincs rád szükségem, akkor ő távol van, szeret bennünket, de hát a szeretetét mi nem érezzük tulajdonképpen. Ez olyan, mint amikor egy gyerek elmegy otthonról, és mondjuk Debrecenben megy Szombathelyről tanulni, csak hogy minél távolabb legyen a szüleitől, hát akkor nem nagyon tudja érezni a szüleinek a szeretetét. A szülei tudnak neki küldeni időnként kis lóvét, vagy valamit, de ez nem az. És azt van ebben a Zsoltárban, hogyha te kifejezed Istennek, hogy szükséged van rá, akkor fogod érezni az ő szeretetét. Ha nem, ha magadnak kuporgatod és csinálod, és úgy építed, ahogy neked jó, nem fogod érezni a szeretetét. A mi életünkben annak idején a mi elképzelésünk az volt, hogy Sopronban megépítjük a kis házat, és élünk boldogan, meg nem halunk. Aztán az Úr annyira szeretett, hogy onnan minket elvett. Nem volt olyan jó, amikor menni kellett onnan, de most így visszamenőleg látjuk, hogy ezt kihagytuk volna, tragikus lett volna. Nagyon örültünk neki, hogy az Úr úgy szeret, hogy közben vezet és bizonyos dolgokat megad az életünkbe. Aztán megyünk tovább a Zsoltáron, most nem sokáig fogok szólni, nem sokára vége van. Itt mond még egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Azt mondja itt ki Istennek az igéje, és most Viktóriára is tekintsünk egy kicsit komolyan, most éppen nincs itt, de majd be fog jönni. Nem kell, még nyugodtan majd szólok. Úgyhogy most a képzeletbe figyeljük Viktóriát, hogy ajándék, az Úrnak az ajándéka, Robinak és Szandinak. És bárki, aki a gyereke van, tudja, hogy ajándék. És azt mondja Istennek az igéje itt, hogy ők a szülők számára olyanok lesznek, mint a nyilak, amik ugye arra valók, hogy védekezzünk, meg hát ott most a harci képben azok, egy fontos dolog, hogyha az embernek az a fegyver, akkor legyenek a tegzében ugye így nyilak. Meg akkoriban azt is, itt olvasok a végén, hogy nem szégyenül meg, ha szóváltás van a kapuban. Ugye a kapuban ott dőltek el a nagy dolgok, a városban, és hogyha valakinek sok gyereke volt, akkor az sokat számított, meg a gyerekek benne voltak akkor sokkal inkább a családnak a fenntartásában, tehát ez egy nagyon nagy áldás volt ilyen értelemben is akkor. És most is nagyon nagy áldás, akinek gyermekei vannak. De szeretnék azért arról itt egy picit szólni, kitenni egy zárójelet, hogy ha valakinek az Úr nem adott gyermeket, és úgy van az élete, az nehogy úgy értelmez ezt a Zsoltárt, hogy ő kimaradt valamiből, és hogy hát ő neki milyen rossz, hogy nem is szereti az Úr, mert ő neki nem adott gyermeket. Azt is tudjuk Isten igéjében, inkább fordítva van ez, a Korintusi Levél beszél ez a kapcsolatokról, azt mondja, hogy ha valaki egyedül marad, akkor neki sokkal több ideje van az Úrral való kapcsolatra, és abban meg még nagyobb áldást tud lenni. Tehát nehogy úgy értelmezzük ezt, mind a kettő nagyon jó, az a jó nekünk, amiben vagyunk. Az nagyon rossz, amikor valakinek gyerekei vannak, és már úgy van vele, hogy ő ezt már nem bírja tovább, már csak gyorsan nőjenek föl, menjenek el Debrecenbe kollégium, és akkor majd jó lett. Ez nagyon rossz. De az ugyanolyan rossz, amikor valakinek nincsenek gyerekei, és úgy éli le az egész életét, hogy ezen kesereg, ő neki az Úr nem adott gyermeket. Hát én nem tudom megmondani, meg senki, hogy kinek, miért, hogyan. De azt tudom az Isten igéből, hogy az a jó nekünk, amit az Úr ad. És teljes, bőséges, csodálatos életet élhetünk úgy is, ha az Úr nem adott nekünk gyermeket, és az ővel levő kapcsolatban éljük le az életünket, és sok-sok példa van erre a világban, és ugyanúgy nagyon szép életet élhetünk, amikor gyermekeket kapunk. Hát most ez a Zsoltár, ez arról az áldásról szól, amikor gyermekeket kapunk. Erről beszélek tovább. Itt is benne van a boldog szó. Áldott az az ember, boldog az az ember, és tudjuk, hogy a gyermekeknél is meg kell fizetni az árat. Egy héttel ezelőtt hoztam is erre példát, hogy igen, meg kell fizetni. Az, hogy valaki gyermeket nevel, az nagyon sokba kerül. És most nem anyagilag mondom, úgyis sokba tud kerülni, hanem az életünkből sok mindenről le kell mondani. De megéri, mert azt mondja Isten, hogy az Úr ajándéka, és ez valami csodálatos, jó dolog a számunkra. És így tekintünk most Viktóriára, és így tekintünk minden gyermekre, aki itt van a közösségünkben. Hogyan építsem az életemet? Akár egyedül vagyok, akár családba, akár mint gyülekezetbe, akár mint az egyházba. Hát egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy szükségem van rád. Ezt az egyet tudjuk tenni. Ezzel tudjuk kifejezni Istennek, hogy Istenem, szükségem van rád. Most a gyermek bemutatáskor ki fogja fejezni Robbi és Szandi azzal, hogy ők az Úr elé hozták, hogy Uram, szükségünk van rád, hogy ezt a pici gyermeket fölneveljük, és ő egy boldog gyermek legyen. De ugyanígy, bármit, ha építed ott egy családodat, azt kell kifejezni, hogy szükséged van rá. Akár most éppen jól megy, azt mondja Isten igéje, hogy vigyázzunk, hogy aki áll, el ne essék. Ha jól megy neked, és most állsz, ugyanolyan szükséged van ma kimondani, hogy Uram, szükségem van rád. Ha meg most nem jól megy, akkor meg most érzed is ezt, hogy ki kell fejezni, hogy szükségem van rád. Ugye ez volt, amiről mondtam, hogy beszélni fogunk, hogy hiába vagy megelégedettem. Ettől függ, hogy hiába építed az életedet, hiába éled az életedet, vagy pedig megelégedetten. Úgyhogy Uram, látom, hogy működik, mert benne vagy, és építed az én egyházamat, az én családomat. Az Úr úgy építi az egyházát, hogy kapcsolatokon keresztül. Őneki nem kőtemplomok kellenek, nem családi házak kellenek, nem autók kellenek, hanem az kell neki, hogy ez a család az egy békességes egység legyen az ő nagy egyházába. Hát most imádkozni fogunk, és utána lesz majd Viktóriának az áldáskérés az ima után, úgyhogy most kérem is azt, aki meg van bízva azzal, hogy a gyerekeknek szóljon, hogy följöjjenek, mert azt szeretnénk, ha ők is majd látnák. De most azt kérném, hogy ketten-hárman forduljunk össze, és most ne beszélgessünk, hanem egyszerűen csak imádkozzunk, fejezzük ki, hogy Uram, szükségem van rád, és szeretném tapasztalni a te szeretetedet, nem távolról, hanem közelről, de tudod, hogyha ezt fogod mondani, akkor azt az Úr komolyan fogja venni, lehet, hogy beavatkozik, de az jó lesz. Úgyhogy így imádkozzunk, most a végén én fogom lezárni majd egy imával, úgyhogy ketten-hárman forduljunk össze, és így fejezzük ki Istenünknek azt, hogy szükségem van rád. Úr Jézus, köszönjük neked a te gondoskodásodat az életünkről. Köszönjük neked, hogy te már mielőtt mi egyáltalán tudtunk volna magunkról, te neked terved van a mi életünkkel. Uram, bocsáss meg nekünk azokért a napokért, hetekért, hónapokért, amikor magunk építettük a házunkat. Amikor magunk építettük a családunkat, a szolgálatunkat, a munkánkat. Uram, most szeretnénk egy szívvel kifejezni neked, hogy szükségünk van arra, hogy te építsd a mi házunkat. Szükségünk van arra, hogy te őrizd a mi házunkat. Szükségünk van arra, hogy amikor fáradozunk a létfenntartásért, akkor te segítsél nekünk. Uram, vágyunk arra, hogy megtapasztaljuk a te szeretetedet. Szeretnénk kifejezni, hogy bízunk benned, szeretünk téged. És kérjük, hogy avatkozzál be a mi életünkbe. Nap mint nap, vezess bennünket, szólj hozzánk. Ámen. Ámen. Csak röviden felolvasok egy igét, ami alapján gyakoroljuk a gyermekbemutatást. Ez Márk 10, 12 vagy 13-tól van. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amikor egy gyermeket bemutatunk és imádkozunk érte itt az imaházban, ez egyrészt kifejezi a szülők részéről azt Isten felé, hogy ők szeretnék behívni Istent az ő életükbe. Szeretnék, hogyha Isten építeni az ő házukat, az ő családjukat. Másrészt szeretnék, hogyha ez a gyermek hitben nőne fel. És azáltal, hogy itt a gyülekezetbe gyakoroljuk ezt, a gyülekezetnek is van egy felelőssége, hogy imádkozik ezért a családért, imádkozik a kisgyermekért, és úgymond szeretettel hordozza ezt a pici gyermeket. Tudjuk, nagyon fontos tudnunk, hogy egy kicsi gyermek nem attól fog örök életet kapni, hogy mi gyermekkorában bármit is teszünk. Őnek is saját magának kell dönteni. De tudjuk azt, hogy egy pici gyermeknek az élete, az Istennel való kapcsolata, az annál könnyebb lesz, hogy minél inkább a szülei az Istent fogják szolgálni. Úgyhogy most kérem is, Robi, Szandi, gyertek Viktóriával, hogy ezért fogunk imádkozni most, ezért fogunk áldást kérni Viktóriára, de megbeszéltük, hogy előtte még Szandi szeretne pár gondolatot mondani.
De Viktória, úgyhogy nagyon eleven és nagyon figyelmes kislány, minden nagyon-nagyon figyel, és nagyon szeretne tudni már most mindent. Egy pár szót szeretnék mondani arról, hogy milyen nagy csoda, hogy ő az életünkbe jött. Tulajdonképpen tavaly júniusban volt, hogy bemerítkeztem, és már akkor tudtuk, hogy már régóta szerettünk volna babát, de nem jött. És igazából imádkoztam, és szerettem volna ezt Isten elé vetenni, hogy ha Isten szeretné, hogy legyen gyermekünk, akkor lesz. Tehát ezt így sikerült elengednem. És hát rá egy hónapra már tudtuk, hogy ott van a pocakomba, és nagyon örültünk neki. Elmentünk a doktor úrhoz, aki megvizsgált, és hát olyan dolgokat mondott, amit egy anyuka abszolút nem szeretne hallani, hogy lehetőleg legnagyobb beteg, legközelebb már valószínűleg nem fogunk találkozni, mert csak a kórházba, ahol megműtenek, és ilyen dolgokat vázolt fel nekem. És hát aznap este nagyon le voltunk törve, és Robival elkezdtünk imádkozni, illetve nektek is küldtünk ki egy e-mailt, hogy támogassatok minket imába. És hát eltelt utána két hónap, amikor volt egy nagy-nagy genetikai vizsgálat, és ott a doktor úr igazából megállapította, hogy teljes mértékben egészséges, az, amiket mondtak, az teljesen alaptalan, mert a legtökéletesebbek lettek az eredményei. És igazából ezután a várandóságom is, tehát egy mesébe illő volt, tehát semmi probléma nem volt, jól bírtam magamat, tehát tényleg minden szuper volt, mocorgott sokat a kislány a pocakomba, már minden hamarabb, úgyhogy tényleg egy nagyszerű áldásos várandóság volt, És igazából a szülés is az volt, tehát nagyon jó orvosok vettek körül, a szülésznőm fantasztikus volt, és igazából úgy tényleg vidáman telt az egész, úgymond, mikor is április 5-én kezdődtek a fájások, és 6-án már 4 óra 15-kor hajnalban megszületett ez az apróság. És hát utána érdekes dolgok is voltak, ugye otthon, mikor hazamentünk, akkor hogyan kell ápolni egy gyermeket, mit kell csinálni. Voltak nagy hegyek, voltak nagy mélyvölgyek is, de Istennek hála mindenbe sikerült beletanulni, és nem volt semmi gond, tehát minden evett szépen, gyarapodott a súlya, tehát a doktor úr is mondta, hogy minden a lehető legnagyobb rendben alakul. Úgyhogy nagyon hálásak voltunk végig érte Istennek, és nagyon sokat imádkoztunk Robival érte, mert fontosnak tartottuk, hogy tényleg Istenhez kapcsolódjunk, és ő az, aki meg tudja óvni ezt a kislányt, mert mi sok mindent megtehetünk, de hogyha az Úr nem segít, akkor a mi erőnkből sok mindent nem lehet tenni. Nagyon sokat olvastam egy igét, igazából, ami erőt adott nekem. Ez a Sámuel első könyvében a 2. résznek a 9. verse. Híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hősi a maga ereje. Igen, tehát igazából a nevét is úgy választottuk ki, hogy nem volt olyan álmom, hogy most én kislánykorom óta szerettem volna ezt vagy azt a nevet, hanem egyszer így Robival csak olvasgattunk, és 2 óra után, miután így nézelődtük a neveket, Robi megszólalt, hogy mi lenne, hogyha Viktória lenne. Ugye az ő neve azt jelenti, hogy győzelem, és ez a győzelem, ez Istené egyértelműen. Úgyhogy emiatt lett ő Viktória, és Istennek adunk hálát érte, hogy ilyen nagy csodát véghez vitt az életünkbe.
Ja, köszönjük. Most pedig kérném a gyülekezetet, hogy álljunk föl mindannyian. Most meg fogjuk áldani Viktóriát, és utána pedig még szeretnék imádkozni Robiért és Szandiért, és azt tegyük most így együtt, tehát amit olvasok, ti is magatokba kérjétek az Úr áldását Viktóriára, és mindannyian imádkozzunk így együtt most ezért a szép családért, és ezzel most tehát kifejezzük azt, Robi, Szandi, ti kifejezitek azt, hogy Viktóriát szeretnétek az Úrban nevelni, és kéritek Istennek a segítségét. Mi pedig kifejezzük azt, hogy ehhez mindent megadunk a mi részünkről. Amikor itt van Viktória, akkor szeretni fogjuk őt, és imádságba fogunk hordozni benneteket. Akkor imádkozunk most. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Uram, itt vagyunk most, és egy szívvel kiáltunk te hozzád, ezért a szép családért, hogy áld meg, Uram, őket. Ugyan légy benne az ő életükbe. Add, hogy Viktória minél hamarabb megismeressen téged. Adjál, Uram, Robinak, Szandinak segítséget, hogy úgy élhessék az életüket, hogy téged ismernek, és téged szeretnek. Kérlek, hogy légy velük a hétköznapokban, amikor nehézségek vannak. Légy velük az örömökben. Te vidd át őket mindenen. Köszönjük, Uram, hogy hívhatunk téged segítségül. Ámen.
Ámen.
Most pedig egy pillanatra kérem a Viktóriát. Hát, a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom egy pici gyermeket, akinek a szülei a Viktória nevet adták. Ámen. Hát Isten áldjon meg benneteket, és most helyet lehet foglalni, örülünk, hogy eljöttetek.